Mivel mindössze 30 óra alatt fogadta el a benyújtástól a módosításon át végszavazással az országgyűlés kivételes eljárásban a Katarról szóló módosítást, ezért nyilván az ember próbálja kibogozni, hogy akkor hogyan változott, mi változott, kinek lehet majd a Katar továbbra is alkalmaznia, kinek nem. A főbb dolgokat már elmondtuk a hírekben, viszont a részletekbe is belemegyünk most Papp Tiborral, az Iris Office ZRT vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlök minden kedves hallgatót.
Amikor benyújtotta a törvénymódosítást, emlékeim szerint egyébként Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, akkor volt egy online újság, a Portfólió, amely megírta, hogy hát helyesírási hibákkal lett benyújtva ez a módosító javaslat. Gondolom ezeket a helyesírási hibákat kijavították a módosítás módosításában, de ezen kívül történt a módosításon további módosítás?
Semmi egyéb változás nem volt, csak ez. Ugye egy nagyon-nagyon settébe összerakott törvényről van szó, de gyakorlatilag Magyarországon ennek már hagyománya van, hogy nem előzi meg társadalmi vita a törvényeknek a elfogadását, illetve azoknak a publikálását.
Jó nagy felháborodást okozott, főleg a kisvállalkozóknál a törvénynek az ilyen gyors módosítása. Ez tüntetésben is meglátszott tegnap délután, két hidat, és hát ha nagyon rövid időre is, de lezártak pár százan. Hány vállalkozás eshet ki, és milyen foglalkozási körökből, a katából fel lehet ezt mérni?
Hát inkább azt lehet mondani, hogy százalékosan nagyon-nagyon jelentős, tehát talán ilyen 80-95%-a a katás vállalkozásoknak olyan szinten érintett, hogy nem lesz létjogosultsága ezzel az elfogadott törvénnyel a kata további folytatásának. Ugye azok a gazdasági társaságok, vagy illetve azok az egyéni vállalkozók folytathatják, úgymond a tevékenységüket, akiknél az a félelem volt eddig, hogy egyszerűen nem adnak nyugtát, bizonylatot, mert a magánszemélyhez nem igényli, tehát például egy fodrász, egy kozmetikus, tehát tipikusan ilyen tevékenységi kör, ahol nem igazán foglalkozunk azzal, hogy a bizonylatot megkapjuk, vagy sem.
Viszont akkor neki minimum évente egy ilyen bizonylatot ki kell adnia, hogy maradhasson a katában?
Nincs bizonylatkiállítási kötelezettsége emiatt, hogy a katában maradjon, de nyilván elemi érdeke az, hogy a bizonylatot azt minden értékesítés után állítsa ki, mert hogyha csak egyszer ezt nem teszi meg, és azt adott esetben egy adóellenőr észleli, akkor ő azzal automatikusan nyugtaadási kötelezettség mulasztásából adódóan automatikusan kikerül a katából. Elveszti ezt a kedvezményes adózási lehetőséget.
Nagyon érdekes, hogy csak a taxisok maradhattak meg, akik cégek számára is számlázhatnak, ők katázhatnak tovább. Nyilván nem is volt túl életszerű az, hogy valaki beszáll a taxiba, megy jó pár kilométert, és akkor a végén közé kéne számlát, és akkor nyilván előfordulhat simán, hogy cégnevet fog mondani, és nem a saját nevét, de hát mondjuk ez előfordulhat masszőrnél is.
Pontosan, vagy egy képkeretezőnél pontosan.
Szóval ők hogyan oldják meg akkor? Akár maradnak a katában, és akkor marad egy külön vállalkozást indítva?
Igen, ez is. Tehát, hogy kettő alternatívájuk van. Az egyik alternatíva, hogy egyben megszüntetik a katás vállalkozásukat, és akkor áttérnek egy normál adózási módra, tehát társasági adóalanyok lesznek, kivadó alanyok lesznek, vagy pedig normál egyéni vállalkozók lesznek, vagy adott esetben általánydót választó egyéni vállalkozók lesznek, vagy egyszerre két vállalkozást fognak üzemeltetni ugyanarról a székhelyről, telephelyről, ami valljuk be nem igazán életszerű, és gyakorlatilag inkább ez eddig adóelkerülésnek volt apostrofálva, hogy ugyanarról a székhelyről, ugyanazzal a tulajdonos szerkezettel, ugyanazt a tevékenységet egyszerre két entitásból végzem, akkor ugye joggal felmerül az, hogy ezt miért teszem, és ezt miért teszem akkor, hogy adóelkerülés, akkor meg megint szankcionálható vagyok. Tehát erre még a NAV részéről nyilvánvalóan kifort gyakorlat nincs, sőt a NAV egyelőre ezzel a törvényváltozással érdemében még nem tudott foglalkozni.
Akkor várják akár önök is a NAV-nak az állásfoglalását ezzel kapcsolatban?
Természetesen, tehát hogy várható az, hogy ennek a törvénynek, hogyha ez valójában ebben a formában, tehát hogy tény az, hogy el lett fogadva, de itt azért még sok minden történhet utólagosan is, tehát tudjuk azt, hogy mondjuk az internetadó is, hogy változott meg utólag. Tehát majd meglátjuk, hogyha ez valójában hatályba lép, majd szeptembertől, akkor milyen feltételekkel fog hatályba lépni.
Az általány adózásra át lehet térni ugyanakkor, hogyha valaki meg szeretné tartani a vállalkozását, és nem felszámolni ezt, vagy végelszámolni egészen pontosan. Sokkal nagyobb adó teher egyébként mondjuk egy ilyen évi 15-16 millió forintos árbevétel mellett általányadózni?
Egy négyszeres adóteherre lehet ebben az esetben számolni. Ugye az általányadó komplikált és lényegesen összetettebb. Az általányadónak a lényeg az, hogy egyéni vállalkozóként adózik valaki, viszont mondjuk a negy bevételének a 40%-a nem képez adóalapot, és van egy bizonyos 2 millió forintos határ, ami alatt adófizetési kötelezettsége nem keletkezik, de gyakorlatilag tevékenységi körönként diverzifikálva van az adófizetési kötelezettség, tehát előfordul a 80%-os, illetve a 90%-os általányadó adó, ami azt jelenti, hogy a bevételnek a vagy a 60%-a, vagy a 20%, vagy a 10%-a képez adóalapot. Tehát hozzá kell tenni, ezt mindenféleképpen tervezni kell, ez egy összetettebb számítás. Ebből egyébként a honlapunkon van egy meglehetősen nagy átfogó cikk, ahol 1 millió forintonként össze van hasonlítva minden módozatra a kata, illetve az általányadó.
Mitől függ, hogy valaki egyébként többet adózik, vagy kevesebbet?
Az általa végzett tevékenység alapján.
Például, tehát ha valaki mondjuk orvos vagy egészségügyi szakdolgozó, akkor kevesebbet, az ügyvéd többet?
Nem, tehát hogy náluk az mind. Inkább azt mondom, hogy az alapján lett meghatár. A kiskereskedelmi tevékenységek esetében, tehát mondjuk van 10%-os adóalap, ami azt jelenti, hogy az árbevételnek a 10%-a képes csak adóalapot, a 90% úgymond egy általány költség. És vannak azok a szolgáltatások, amik, ahol a 80%-os általányban van, tehát a bevételnek a 20%-a képez adóalapot. Ezek egyébként jellemzően olyan szolgáltatások, tehát itt másik az adó, a törvényalkotónak a célja látszik, hogy meg szeretné adóztatni általánosan a embereket, viszont akiket nem tud, vagy nem tudja őket ellenőrizni, azoknak biztosít egy kedvező adózási lehetőséget. Tehát gyakorlatilag ebbe a 80%-os általányadóba, tehát a 20%-os adóalapba olyan általános szolgáltatások sorolandók, amik jellemzően magánszemélyekkel vannak közvetlenül kapcsolatban. Tehát gyakorlatilag akik eddig is, ha nem akartak, akkor nem feltétlenül adtak bizonylatot.
Mennyire mond ellent, vagy esetleg mennyire erősíti meg azt a Tálai András államtitkár által említett indokot a kata szigorítására, hogy gazdaságfehérítő célkitűzésük volt?
Maximálisan. Tehát gyakorlatilag amikor, amióta a katát bevezették, gyakorlatilag a második naptári évben elkezdett dübörögni egy, lehet mondani, egy nagyon erősen szürke gazdaság. Azért nem fekete gazdaságról beszélek. Tehát most el kell képzelni egy olyan példát, hogy az egyik naptári évben mondjuk egy marketing cégnél 30 alkalmazott volt, a második naptári évben pedig már csak 2, mert minden más munkavállaló az pedig átment katába. És ugye az a 2 pedig azért maradt benne, mert mondjuk ők voltak a recepción, és akkor mindenki más ellátta a tevékenységét alvállalkozói szinten. Nyilván itt az adófizetési kötelezettség, ami a bérek, illetve a járulékokat, a járulékterheket illeti, lement az 1/8-ára. És ez olyan óriási adókülönbözet, amire gyakorlatilag amivel másik konkurens vállalkozó nem tudott versenyezni. Tehát, hogyha ezt a megtakarítást, mondjuk ennek a marketing cégnek a vezetője 100%-ban zsebre rakta, és a életszínvonalára költötte, az úgy tiszta sor. De hogyha ezzel ő több jövedelmet, nettó jövedelmet tudott biztosítani a munkavállalónak, vagy a másik oldalon tartalékot képzett a cégbe, vagy csökkentette az árait, vagy innoválni tudott vele, tehát magyarán szólva visszaforgatta valamilyen szinten a vállalkozásba, akkor versenyben életet szert. Magyarán szólva az a másik marketinges cég, aki meg normál módon bejelentette a munkavállalóit, nem tudott vele versenyezni, tehát 2 lehetőség volt. Elengedte a profitját 100%-osan, vagy netán veszteséges lett, hogy az árversenyt ezt tudja tartani, vagy azokat a feltételeket, vagy ő is kiszórta a munkavállalóit katába, és akkor mindenki úgymond átment ebbe a szürke gazdaságba. Nyilván ezt hozzá kell tenni, hogy Mi van, hogy a árakból is visszaadunk abban az esetben, hogyha jobb feltételekkel tudunk működni. Ez azt is jelenti, hogy maga a vevő is kedvezőbb feltételekkel kapta meg a terméket vagy a szolgáltatást.
Nem lenne meglepő egyébként, hogyha mondjuk sok ilyen katás vállalkozó hirtelen megjelenne, akár mondjuk foglalkoztatottként is, persze nem biztos, hogy mondjuk ugyanazokkal a jövedelmi lehetőségekkel. Nagyon röviden, vannak olyan szakmák egyébként, ami kata helyett mondjuk megoldás lehet az ECHO, mert én például a médiával kapcsolatban erre emlékszem, hogy sok ott a katás, de akár lehetne ECHO-zni is, ami nyilván többlet adó teher, de még mindig nagyon kedvező. Nem számít erre?
Minimális lesz az az ott kör, ahol át tudnak térni az ECHO-ra. Tehát hozzá kell tenni, hogy mi a praxisunk alatt szinte soha nem találkozunk ECHO lehetőségevel, nyilván ezt vizsgálni kell még.
Pap Tibort, az Iris Office ZRT vezérigazgatóját hallották. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy nem utoljára beszéltünk a katával kapcsolatban. További jó napot és jó munkát önnek, viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm.